Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Lukács evangéliumának 19. részéből olvassuk Istenünk igéit. Lukács evangéliumának 19. részéből az első 10 verset. És bemenvén átalméne Jerikón. És ímé volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és az fővámszedő vala és gazdag. És igyekezett Jézust látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatá, mivel hogy termete szerint kis ember volt. És előre futván felmászott egy eperfüge fára, hogy őt lássa, mert arra vala elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus látta őt, és mondta néki: Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszállt, és örömmel fogadá őt. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódának, mondván, hogy bűnös emberhez ment beszállásra. Zákeus pedig előállva mondta az Úrnak: Uram, íme minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is az Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek meghallgatását, magyarázatát, követését szívünkben, életünkben. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy elérkezhettünk esztendő utolsó vasárnapjához, és itt lehetünk megint a templomba. Köszönjük néked, hogy az elmúlt vasárnapokon is te állhattál a figyelmünknek a középpontjában, aki Isten fia vagy, Úr Jézusunk, aki eljöttél erre a földre, aki megváltottál a kereszten minket, aki feltámadtál, élsz, és dicsőségben uralkodsz, még vissza nem jössz ítélni élőket és holtakat, és újjá teremteni ezt a világot. Köszönjük néked, hogy te állhattál a középpontban, és kérünk téged arra, hogy ha lehetséges, tarts meg minket azért, hogy a jövő évben is majd te állhassál itt a középpontban. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, a te személyednek végtelen gazdagságát. Köszönjük néked, hogy bármennyit is foglalkozunk veled, mindig úgy érezhetjük, hogy éppen csak, hogy valamennyit megértettünk belőled, vagy hittünk belőled, vagy hittünk neked. Köszönjük néked, hogy te kimeríthetetlen kincsünk lehetsz. Végtelen vagy te minden szempontból, végtelen a te dicsőséged, és soha nem érezhetjük azt, hogy már eleget tudunk rólad. Köszönjük néked, hogy ma is azt kérjük és kérhetjük, hogy te állj a középen, és dicsőíts meg a te nevedet, és segíts bennünket, hogy látva a te dicsőséges személyedet, mi magunk is leborulhassunk előtted, és hódolhassunk neked, és neked adhassuk a szívünket, lelkünket, életünket újra és újra. Köszönjük néked, hogy ebből sem lehet elegünk, mert ugyan mi adhat az életünknek boldogságot, békességet, tartalmat, célt, fényt, szeretetet, melegséget, mint az, hogy neked adjuk magunkat, és te a miénk lehetsz. Kérünk téged arra, hogy segíts először és újra megtennünk ezt, és megerősítenünk ezt az ön átadásunkat, magunk rád bízását minden vasárnapon, ma is. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, mindnyájan itt lehetünk. Köszönjük néked, hogy akik nincsenek itt, azokért is imádkozhatunk, hogy légy velük is ott, ahol vannak, betegségben, fájdalomban, nehézségek között, vagy éppen örömök között, békességben, boldogságban. Kérünk, hogy te kösd össze a szíveinket önmagaddal és egymással is. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 489. énekünk első versét énekeljük el. 489. énekünk első versét. A 489. énekünk első verse így kezdődik: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának felolvasott szakaszából hallgassuk meg a 10. verset, Lukács evangéliumának 19. részéből, tehát a 10. verset. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Foglaljunk helyet. Tíz éves voltam 1972-ben, amikor egy rögbi csapat, az volt a neve, hogy Keresztjén Öreg Fiúk, a rokonaikkal, rajongóikkal a repülőgépen Santiago de Chilébe tartottak. 45 utas volt a repülőgép fedélzetén, és az emberek nagyon jól érezték ott magukat. Jöttek, mentek, beszélgettek, énekelgettek, ettek, ittak. Akkor is, amikor viharba keveredtek az argentin kordillerák fölött, és a gép elkezdett remegni, dobálózni, süllyedni, emelkedni, minden ilyen esetet nagy ovációval kísért a közönség. Aztán egyszer megjelent a legénységnek az egyik tagja, és kért mindenkit, hogy üljenek le, és kapcsolják be a biztonsági öveket. Ekkor már a repülőgép csak pár méternyire suhant el a kordilleráknak a veszélyes csúcsai mellett, és egyszer csak bele is akadt a gép szárnya az egyik csúcsba, és a szárnya motorral együtt leszakadt, és lezuhant a repülőgép, a szikláknak csapódva, sodródott, még végül egy hatalmas hófalban állt meg, 3500 méter magasságban. A 45 utasból csodával határos módon 29-en túlélték a zuhanást, de néhányan már az első éjszakán meghaltak a fagy miatt, aztán néhány nap múlva egy veszélyes lavina érte őket, ott is meghaltak jó néhányan. A többiek, akik életben maradtak, megpróbálták túlélni a tragédiát, és valahogy leszigetelni a hőszigetelni valahogy a roncsot, hogy benne valahogy meghúzódhassanak, míg meg nem találják őket. Próbáltak vizet nyerni a hóból, meg beosztani a konzerveiket, és hát nagyon várták a mentő alakulatokat, a mentő osztagokat. Volt a repülőgép roncsai között egy kis tranzisztoros rádió, ami egy darabig működött, és hát hallgatták a híreket. Azt bemondták a rádióba, hogy lezuhant a repülőgép, és hogy keresik őket, de hát ők nem észlelték ezt. És hát 8 nap után azt hallgatták meg a rádióba, hogy a keresést leállították, és halottnak nyilvánították őket. Hát ezt el tudjuk képzelni, hogy mit jelentett egyébként az ott lévőknek. Ez nem egy film volt, hanem valóság volt. És hát azt a dühöt, azt a keserűséget, azt a haragot, azt a kétségbeesést, ami ott érte őket, hát az a tudat, hogy végképp lemondtak rólunk, ez nagyon borzasztó volt a számukra. És hát aztán azzal záródott a történet, hogy 70 napig voltak fenn a hegyen, 8-szor indítottak lefelé expedíciót, megpróbáltak lejutni a hegyről, miután más választásuk már nem volt, Végül aztán egy 10 napos ereszkedés után ketten leértek a sík vidékre, és ottan, vagy azokban a völgyekből már emberek laktak, akik hát azt se tudták, hogy honnan keveredtek ide ezek a szakállas, torzomborz alakok. Lényeg az, hogy utána már ment a dolog olajozottabban, mert meg tudták határozni, hogy hol vannak a repülőgép roncsai, és még találtak túlélőket, úgyhogy 16-an túlélték a tragédiát. Hát ezt egy egész történetet egyébként megírták egy regényben, Pierce Paul Reednek hívják, Életben maradtak, ez a címe a regénynek. Esetleg, ha tudjátok, olvassátok el, mert nagyon érdekes, hogy akik túlélték, mindegyik azt mondta, hogy azért élték túl, mert Isten megsegítette őket. Keresztjén hitüknek tulajdonították azt, hogy ennyi idő után életben maradtak és megmenekültek. Olyan extrém körülmények között. Summa summarum, hogy azért mondtam el ezt a történetet, mert lehet, hogy valaki ismerte is ezt a sztorit, de valahogy az ragadott meg benne, hogy ott voltak bajba jutottan, és 8 nap után azt hallották, hogy leállították a keresésüket. Nem keresik őket tovább. Azért jutott valószínűleg eszembe ez a történet, mert Zákeus történetének a végén elhangzik Jézusnak a kijelentése arról, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Megkeresse és megmentse, ami elveszett. És ez a keresés, hát ez ugyanolyan drámai, sőt drámai, mint az előbb említett keresés, amit hát 50 évvel ezelőtt leállítottak 8 nap után. Na ezt a másik keresést, a Jézus keresi az elveszettet, ezt a keresést, ezt nem állították le, ez mind a mai napig zajlik. És most így karácsony után mondhatjuk azt is, hogy az első karácsony is tulajdonképpen ennek a jegyében állt. Jézus keresi az elveszettet, és ezért jön el a betlehemi jászolba. Meg ezért ment el aztán azok közé, akik közé elment, azért ment el Jerikóba, Zákeusért, akinek a házánál mondta ezt a küldetéséről, hogy azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam, ami elveszett. Először arra gondoltam, hogy nézzük meg azt, hogy pontosan ki a kereső tulajdonképpen. Hát és nyilván itt Jézus Krisztus a kereső, ahogy mondtam, de azt szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus Krisztusban Isten keresi az elveszettet. Isten keresi Jézusban. Biztos ez? Tulajdonképpen igen. Nem is mondanám másképp, ha nem lenne biztos. Biztos, mert Jézusnak már a neve is azt jelenti, hogy szabadító, de nem is ezt a nevét akarom hangsúlyozni, hanem azt a nevét, amit olvasunk Máté evangéliumában, hogy Immanuel, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ő az, akiben Isten eljött erre a földre, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Pál apostol azt írja a római levélben, hogy Jézus Krisztus örökké áldandó Isten. Benne Isten jött el erre a földre. Olvassuk ugyanezt a zsidókhoz írt levélben is. Aztán, ha elolvassátok a Filippi levélnek, Kolossé levélnek, a Krisztusról szóló himnuszait, ott is mindig ez van, hogy igen, ő egy ember, egy valódi ember, de ugyanakkor mégis Isten jött el benne közénk. Az Isten ember Jézus. Ez az ő személyének a titka. Akit Isten keres, azt Jézusban keresi. Akit Jézus kereszt, azt az Isten keresi. Régen is így volt, azóta is így van, ma is így van, és holnap is így lesz. Nekünk sokszor az a téveszménk van, hogy az ember keresi Istent. Sokszor lehet így hallani embereket, akik azt mondják, hogy ők Isten kereső emberek. Hát az nem igaz. Őszintén szóval nem igaz. Nincs Istent kereső ember. Nincs Istent kereső ember, testvérek. Az embernek esze ágában nincs az Istent keresni. Ez csak egy ilyen kis szólásmondás, amit így mond, hogy ő az Isten kereső ember. Olyan van, hogy az embert kereső Isten. Az Isten, aki keresi az embert. Igen, az embert kereső Isten. Ilyen van. De Istent kereső ember olyan nincs. Aki már úgymond esetleg azt érzi a lelkében, hogy ő keresi az Istent, az csak azért van, mert már az Isten előbb keresi őt. Az Isten már keresi őt. Úgyhogy ilyen értelemben lehet mégiscsak Isten keresővé valaki, de magától senki nem lesz azzá. Csak úgy, hogy már Isten keresgéli őt, Jézusban keresgéli őt. Azért ez a csodálatos testvérek Jézusban, hogy ő így megy ide, megy oda, és olvassuk a Bibliában, hogy leül a vámszedőkkel, leül a paráznákkal, leül a társadalom kivetettjeivel, azokkal a bűnösökkel. Ott van közöttük, mert keresi őket ott. Elmondja ezeket a példázatokat, amikre utal az a kis vers, amit fölírtam a papírkánk hátuljára, hogy a drakma elgurul, és az asszony keresi. Ott egy másik példázat, hogy elvész egy juh, és a pásztor keresi. Az az asszony, az Jézus. A pásztor, az Jézus. Mindig ő keresi az ember. Az ember nem keresi őt, csak ha már őt keresi. Egy nagyobb hatalom, egy nálánál fentebb álló valaki, Jézus, az Isten Jézusban. Ez a csoda, testvérek, hogy Isten Jézusban, Jézus által, aki ma az igében jön hozzánk, az Isten igéjében, az evangéliumban, ebben keres minket ma is. Mi nem fogunk olyan hírt hallani, hogy az Isten Jézusban leállította az elveszettek keresését. Ott a hegyen, 3500 méteren hallhatták ezt azok az emberek, hogy 8 nap után föladták egyszerűen. Azt mondták, nem, semmi nyomát se látjuk nekik sehol. Elvesztek. Föladjuk, nincs értelme. De Isten nem mondott ilyet, és nem mond ilyet soha. Van Spurgeonnek egy könyve, illetve igehirdetése, hogy az a cím, hogy amit Isten soha nem mondott. Amit Isten soha nem mondott. Na, ezt nem mondta Isten, hogy föladja, leállítja az elveszettek keresését. Ő ma is keres, testvérek, bennünket is keres. És ha már itt vagyunk, akkor térjünk a második pontra, mert Isten keres minket, de kiket keres? Kiket keres, testvérek? Hát az ő keresését, az elveszetteket keresi, ugye, de ezt a keresést döbbenetessé teszi, hogy az elveszettek azok nem mások, mint az Istentől elveszett emberek, sőt az Istennel ellenséges emberek. Akik elvesztek Istentől, azok elszakadtak tőle, és azok az ő ellenségei. Akiknek nincsen semmi kapcsolatuk az élő Istennel. Mi is azt mondjuk, hogyha valamit elvesztettünk, akkor az azt jelenti, hogy nincs meg. Nincs meg nekünk. A miénk volt, de már nem a miénk. Nem tudjuk, hogy hol van. Megszakadt vele a viszonyunk, a kapcsolatunk. Elveszett a számunkra. Keresgéljük egy darabig, aztán nem találjuk, akkor föladjuk, majd előkerül. De megszűnt a viszonyunk azzal a dologgal tulajdonképpen. Nincs meg az a közvetlen kapcsolat, ami valamelyik nap keresgéltem a bicskámat, mert elveszettnek tűnt az egyik bicskám, amit régen vettem magamnak. Ezt keresgéltem itt-ott, az nagy nehezen aztán meglett. De fáj az embernek, hogy hát nincs meg. Hát még itt volt. 2 héttel ezelőtt itt le, most meg már nincs. Biztos valamelyik gyerek rakta el, vagy a felesége. De nem ők rakták el, hogy elcsúszott ott valahova, azt ott volt. De megszűnt vele a kapcsolatom, pedig kellett volna, hogy a kezembe kerüljön. Ez nem, mondjuk így tárgyakkal kapcsolatban is igaz, de egy emberrel kapcsolatban talán elmondtam már nektek ezt, hogy amikor ugyancsak olyan nagyjából 10-12 éves lettem, elvittek a keresztszüleim Visegrádra, aztán ők ott leültek valamit falatozgatni a mezőn, én meg kisgyerekként, hogy menjél Zolika, kicsit sétálgassál itt a visegrádi erdőben. Én meg hát elindultam sétálgatni, hogy ne zavarjam ott őket a csókolózásba. És hát elindultam ottan, bókláztam, és egyszer csak azt vettem észre, hogy nem tudom, hogy hol vagyok. Hogy elvesztem. Hát az ember, a bicska nem érzett ilyet, de én éreztem, hogy milyen elveszni, és ez egyáltalán nem egy jó érzés. Emlékszem, hogy teljesen kétségbe estem, elkezdtem kiabálni, hogy keresztapu, keresztapu. De nem jött semmi hang, semmi, nem hallották. Aztán nagy nehezen előkeveredtem, ott valahogy kivágtam magam a sűrűből. Nem voltam annyira nagyon elveszve, de én megijedtem. Elveszettnek lenni nem jó. Nem jó. És valójában, testvérek, így az ember is valahogy így van elveszve, az Istentől van elveszve. Nincs az Istennel kapcsolatunk. Nem mi vesztettük el Istent, ő veszítette el minket. Minket úgy teremtett meg az Isten, hogy az övé legyünk. Ádám és Éva az Istené volt. És Ádám és Éva elvesztek Istentől. Elvesztek az Isten számára. Aztán Ádám és Éva utódai is elvesztek az Isten számára. Mindnyáján el vagyunk veszve az Isten számára. Ezért kell, hogy keressen bennünket. És Jézusban az Isten jön, hogy megkeresse, ami a számára elveszett. Ez, hogy elvesztünk az Isten számára, azt jelenti a mi oldalunkról. Istennek oldaláról azt jelenti, hogy hiányzunk neki. A mi oldalunkról meg azt jelenti, hogy nincs meg nekünk se az Isten. Nem ott vagyunk a helyünkön, ahol lenni kéne. Ez egy alapvető dolog. Az egész életünkre, az egész egzisztenciánkat érinti ez tulajdonképpen. Nem vagyunk Istennel együtt. Nem vagyunk vele békességes közösségben, míg meg nem talál Jézus által. De ebben az állapotban nekünk, testvéreim, nem jó lenni. Nem jó lenni. Sok mindent lehet erről az állapotról mondani. Mindjárt visszatérek még erre, hogy nem jó lenni, de nem jó így lenni. Nem jó elveszettnek lenni. De ebbe az állapotba, hogy így mondjam, az ember sok mindennel lehet még egyébként is jellemezni. Például azzal, hogy Istennel a gondolkodásában nem számol. Nem számolunk, aki elveszett Istentől, az nem számol Istennel a gondolkodásában. Nincs benne Isten a gondolataiba. Nem is foglalkoztatja őt az Isten kérdés, hogy így mondjam. De nem csak a gondolatában nincs benne, hanem az értékrendjébe sincs benne. Nem szerepel az értékrendjébe. Se első, se második, se x-edik helyen nem szerepel. Egyszerűen nem érdekli. Más van az értékrendjében a központban. Ahogy a gondolkodásában is. Hogyha az ilyen ember, az elveszett ember bajba kerül, akkor maximum odáig jut, hogy Isten gyalázza, káromolja, de lehet, hogy még idáig se. Ha öröme van neki, jó történik valami, eszébe nem jut, hogy hálát adjon az Istennek, hogy megköszönje. Egyszerűen egy nagyon nagy bajba van az ember, aki elveszett az Istentől, mert voltak éppen a halál árnyékába éli az életét, nem csak a testi halál, hanem az örök halál, a kárhozat árnyékába éli az életét. De ő ezt nem érzi. És ez, hogy nem érzi, hogy mekkora bajba van, ez is az elveszettségnek tulajdonképpen az ismérve. Nem érzi, hogy mekkora bajba van, mert elveszett. Van, aki Istent kifejezetten az ellenségének tekinti ebbe az állapotába. Az elsöprendőnek, a megsemmisítendőnek, az eltüntetendőnek. Mert ő az én életemnek is, meg az egész emberiség bajának a legnagyobb oka, és hogyha ő nem lenne, akkor sikerülne pedig a paradicsomot fölépíteni a földön. Ez az elveszett embertestvérek, és akkor mondom, hogy igen, az elveszett embernek nem jó az élete. Bár azt hiszi egy darabig, hogy talán jó, megmondom ezt is, hogy egy darabig azt hiszi, hogy talán, hogy jónak tűnik elveszettnek lenni, hogy így mondjam. Tegnap éppen volt a tévében egy film, egy pár percet láttam belőle, Edith Piafról szól. Edith Piaf, híres, világhírű chanson énekesnő volt. 1915-ben született, és 1963-ban halt meg. És mutatja a film, hogy fiatalon, hogy elég sok nehézségen kellett egyébként neki átmenni, de aztán, amikor befutott chanson énekes volt, akkor azért akkor már úgy jól élt. Jól élt. Vidáman élt. De aztán egyszer csak elkezdett inni, és elkezdett morfiumozni, kábítószerezni. És végül ebbe halt bele. Függő lett, és belehalt. Egy darabig úgy tűnt, hogy megy a szekér így, elveszetten is, de nem ment a szekér. Hiába volt a nyakába egy kereszt, mert annyira volt katolikus, hogy egy keresztet a nyakába akasztott, de az nem volt semmire se jó, hanem csak arra, hogy volt egy amulett neki. Majd az amulett az, mert anélkül ő nem énekel. De ez a szívében nem volt ott Jézus, elveszett. És aki látta a filmet, vagy tudja, hogy szegény hogy végezte, hát borzasztó volt. Egy ember roncs lett az utolsó éveire. Akkor a filmben, ha már itt tartok, fölbukkan egy másik elveszett, ugye Marlene Dietrich, aki az Edith Piafnak a házasság kötésénél volt a tanúja. Marlene Dietrich híres színész, 1901-ben született, 92-ben halt meg, egész öreg korba. Ő biszexuális volt. Férfiakat is, nőket is egyaránt szerette. Ezen kívül ő is ivott, és kábítószerezett. Végül öngyilkos lett 92-ben, párizsi lakásán. 11 évig ki se jött a lakásából, szerencsétlen. Egy totál boldogtalan emberként halt meg a kék angyal. Ezek, testvérek, megdöbbentő dolgok. Nem jó elveszettnek lenni. Hiába van meg az embernek a siker, a pénz, a nem tudom mi. Zákeusnak is megvolt. Zákeusnak volt pénze, rengeteg. Volt neki hatalma, volt, mert egy jó pozícióban volt, fővámszedő volt, főnök volt. Volt életszínvonal, volt tekintély is tulajdonképpen. Az, hogy megvetették őt sokan, az volt a mérleg egyik serpenyőjében, a másik bot volt a gazdagság, a hatalom, a jólét, a kényelem, hát valahogy a pénzen szerzett haverok. Megvolt azért az ő életköre, és jól érezte magát, és nem érezte magát elveszettnek, ő sem. Egészen addig, míg Jézus be nem lépett a házába. Addig, amikor Jézus az a közelébe került, rögtön megérezte, hogy itt valami nagyon nincs rendben. És így vagyunk mi is, testvérek, hogy Istennek kell jönni Jézusban, az igében, az ige által, az ő lelke erejével kell jönni a közelünkbe, hogy elkezdjük érezni, hogy valami nincs rendben itt belül. Én elveszett vagyok. Én elveszett vagyok. Jézus kell, hogy rávezessen erre egyébként, mert ember hiába mondja nekünk, nekem is hiába mondták. Az ember hiába mondja, nem érzem. Egyszerűen olyan, mint egy fa az ember, mint egy kődarab. Nem érzi, hogy elveszett volna az Isten számára, de ha az Úr közelébe jön, akkor elkezdjük érezni, hogy tulajdonképpen ő hiányzik nekünk. Ő hiányzik a gondolkodásunkból, az értékrendünkből, a szívünkből, a családunkból, mindenhonnan ő hiányzik. A legnagyobb hiányjel ő. És olyan csodálatos, hogy ennek az ilyen elveszett embernek mondja az Úr, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Hogy bennünket keres, az elveszettségünkbe keres az Úr Jézus. És benne Isten, a teremtőnk, a gondviselőnk, a megváltónk, a bíránk minket keres, hogy megmentsen minket. És úgy elgondolkoztam azon is, hogy vajon mi jellemzi Jézusnak ezt a keresését, hogy bennünket is keres. Hát hogyan keres minket harmadik pontban? Először is úgy eszembe jutott megint ez a folyamatosan. Ez annyira szép dolog, testvérek, hogy az Úr annyira vigasztaló, hogy Jézus nem adta, vagy Isten nem adta föl azt, hogy megtaláljon minket. Ahogy a példázatbeli asszony a drachma után kisöpörte az egész házat, ahogy a pásztor az elveszett jó, a százból egy veszett el, de azért az egyért felforgatta az egész környéket, hogy megtalálja. Ugyanúgy az Úr is, testvérek, hogy folyamatosan keres minket, eget, földet megmozgat, követ, kövön nem hagy, mindenhova benéz, csak hogy megtaláljon bennünket. Egyszerűen nem adta föl a keresést, pedig már föladhatta volna, mondjuk, ő is, de valahogy úgy döntött, hogy nem adja föl, míg meg nem találja mindazt, akit ő elveszített. Folyamatosan keres, testvérek, és ha ide jöttök, akkor itt is keres. Ha otthon a kezetekbe veszitek az igét, ott is keres. Mindenhol keres. A söprűje a kezébe van, amikor nehézséget küld, akkor is söprűz minket egy kicsit. Kicsit megcsapkod minket, akkor is ő keres. Ha jó történik velünk, akkor is ő keres. A jó dolgok által is. Keres minket, és nem nyugszik, míg meg nem talál. De jó, hogy nem adta föl a keresést. Mert különben elvesznénk örökre. A kárhozatra jutnánk örökre. Így van esélyünk arra, hogy megtalálódunk. Megtalál a kegyelem, megtalál az Úr. Aztán ott van ez is a keresésében, hogy nem csak hogy folyamatos, hanem hogy szeretettel keres. Amikor mi keresünk valamit, azt azért keresünk, mert úgy szeretjük. Én azért, mert szerettem a bicskámat egy kicsit, hát na nem úgy, mint egy ember, de meg szereti az ember ezeket a kis buta tárgyakat is. Nemhogy embereket. Keressük, mert szeretjük őket, és az Úr is a szeretetétől indítatva keres minket, és nem tud lemondani rólunk. Epeked utánunk az Isten, lángol a szíve utánunk. Gondoltatok erre az elmúlt évben? Valaki engem lángoló szeretettek szeret, és azért keres. Azért nyújtogatja utánam a kezét. Persze erre azt szoktuk mondani, hogy na ja, hát szép dolog, hogy szeret engem az Isten, de hát az én életemben azért itt van ez a betegség, meg itt van ez a házastárs, meg a magány, meg a gyerekek, akik alig jönnek, meg hol itt fáj, hol ott fáj, meg az élet terhe, nyomaszt, meg és engem szeret az Isten. Na ne, tiszteletes úr. Hát testvérek, mégis ezt kell mondjam. Ne arról olvassuk le, hogy szeret az Isten minket, hogy az életünkben minden csodálatosan virágzik. Egyébként ez is annak a jele. De van, amikor az a jele, hogy éppen nem virágzik semmi. De akkor is azt kell mondanom, testvérek, hogy az Isten szeretetét arról tudjuk a leginkább leolvasni, hogy eljön értünk Jézusban. Leszáll a földre. Megvált minket a keresztjén. Bűnbocsánatot szerez nekünk, és utána, mint megdicsült Úr is, folyamatosan jön utánunk, és keresgél bennünket külön-külön. És nem nyugszik, míg meg nem talál, mert szeret minket. Erről olvassuk le, hogy szeret minket az Isten, ne arról, hogy éppen nem fájja a vesénk, vagy nem tudom mink. Szeret minket. És ha már itt tartunk, akkor azt is kell mondanom, hogy az Isten áldozatosan keres minket, testvérek. Áldozatosan, mert ebben a keresésben, amit Isten Jézus által hajtott végre ebbe, nem riadt vissza attól, hogy a legnagyobb áldozatot meghozza értünk. Akik keresnek valakit, aki elveszett, azok mind áldozatot hoz, készek áldozatot hozni. Áldozatot is hoznak. Valamelyik filmben, dokumentumfilmben láttam, és láthatjuk ezt a történetet, amikor egy vihar, hatalmas viharba kerül egy halászhajó, és jönnek helikopterrel, a hatalmas, iszonyat hullámok vannak a tengeren, és fúj a szél, borzasztó. És ott hánykolódik egy felfordult halászhajó a tengeren. És jön a helikopterről az emberek, hogy kimentsék őket, és nem tudom hány ember a mentősök közül meghal. Neki csapódnak ott a hajó roncsnak, meg nem tudom, tehát borzasztó. A mentés az egy áldozatos dolog. Lehet, hogy az ember rámegy. De az Úr nem riadt vissza ettől. Jézus eljött, és még az életét is képes volt feláldozni, hogy leszálljon a pokol fenekére, hogy még megmentsen bennünket. A legnagyobb áldozatot, az életét adta, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Hát keres, testvérek. Így keres. Szeretettel, áldozatosan, és folyamatosan, ma is, téged is, engem is. És tulajdonképpen így érek az utolsó ponthoz, hogy de miért keres? Miért? Miért csinálja ezt? Hát miért? Azért, hogy a helyünkre tegyen minket, hogy így mondjam. Hogy visszakerüljünk a zsebibe, most mint az én bicskám visszakerült a zsebembe. Azért, hogy a helyünkre tegyen minket. Helyére tegye a gondolkodásomat, az értékrendemet, az érzelmeimet, a családi életemet. Helyére tegye az emberekhez való viszonyomat, a munkához való viszonyomat. A helyünkre kerüljünk. És elmondhassuk azt a dolgot, amit a Heidelbergi KT első sokat idézett kérdés felelete. Mi néked életedbe, halálodba egyetlen vigasztalásod? Az, hogy nem a magamé, hanem az Úr Jézus Krisztusnak, az én megváltómnak a tulajdona vagyok. Nem hagyott elveszni, hanem visszatett engem a zsebibe. Vagy másik képet használva, oda vésett a tenyeribe. Mint ahogy ott vannak a vonalaink a tenyerünkbe. Belevéstelem a nevedet a tenyerembe. Számon tartalak téged. Itt vagy, meg vagy. Örül nekünk az Isten nagy örvendezéssel, és mi is örülünk, hogy meglettünk végre. Hogy én meg vagyok, az Úré vagyok. Az Úré lehetek. Ő lehet az én életemnek a birtokosa, a tulajdonosa. Annyira csodálatos egyébként, amikor valaki valakit megtalál. Meg olvastam egy ilyen újsághírt, bocsánat, hogy ilyen traktállak most benneteket, de olyan szép történet, hogy Valahol a második világháború idején Németországban élt egy hitetlen férfi, angol katona volt, és ott kellett neki állomásoznia. És ottan ugye a katonákkal, a lányokkal, a német lányokkal valahogy ottan összejövögettek, és volt egy ilyen könnyűvérű német lány, akivel ez az angol katona összejött, és aztán azt tudta a katona, hogy született egy gyereke ettől a német lánytól. De aztán őt elhelyezték ide, oda, amoda, lényeg, hogy teljesen írt még egy-két levelet ennek a lánynak, de aztán a lány meg nem válaszolt, és teljesen elszakadtak egymástól. És ennek a férfinek aztán Angliába hazakerült, ott később megnősült, lett neki egy családja, de valahogy egyszer úgy az eszébe jutott, hogy ő úgy emlékszik, hogy van neki még egy gyereke. És a Facebookon elkezdte keresgélni ezt a fiát. Tudta, hogy fiú. Azt is tudta, hogy a lánynak mi volt a lány neve, mit tudom én, Renáta. De csak ennyit tudott róla, a vezeték nevét nem tudta. És föladta valahogy a Facebookra is, hogy ő, mit tudom én, 1944, mit tudom én, mikor, itt és itt volt, és ott volt kapcsolat egy lányal, akitől így hívták, és született egy gyerekük, és ő keresi ezt a gyereket. És képzeljétek el, hogy meglett a gyerek. Egy meglett korú, már most az is idős férfi, meglett, előkeveredett, és hát egy pár éve történt ez az eset, és összetalálkoztak az apa a fiával. Az apának a jelenlegi családjánál volt ez a találkozó Angliába. De annyira megható volt ez, bejárta akkor a világsajtót ez a hír, hogy milyen megható volt, hogy az apa találkozik nem tudom én hány évtized után az elveszettnek gondolt, vagy nem keresett fiával. Akkor még nem volt Facebook, aztán föl sem merült, hogy megtalálja a gyerekét. Hát annyira érdekes dolgok ez, és a fiú is elmondta, hogy milyen jó neki, hogy tudta, hogy van neki apja, de hogy kicsoda. És most itt ül az apjával szembe. Akárhogy is történt ez a dolog. Hát testvérek, jó dolog volt, ahogy elmondta, jó dolog megkerülni. És ugye nekünk is jó dolog megkerülni. És újra az Úré lenni, Jézusé lenni, és Jézus által az Istené lenni. Ez azt jelenti, hogy üdvösséget nyerünk. Ezt mondja a Biblia üdvösségnek. Elnyertük az üdvösséget, amikor megtalál minket Isten Jézusban. És mi a Jézuséi leszünk. Üdvösségünk van, és ennél nincs nagyobb békesség az embernek, nincs nagyobb öröme a szívünknek. Meg vagyok. Ezért keres minket, testvérek, hogy meglegyünk. Hát karácsony után vagyunk. Miért jött el Jézus erre a földre? Hát itt engedjük, hogy megválaszolja nekünk. Azért jött az embernek fia ide a földre, annak idején, hogy megkeresse és megtartsa, más szóval megmentse az elveszettet. Engem, téged, bennünket. Hát az az igazság, hogy nem fogok olyat mondani, engedd magad megtalálni. Mert ez fölösleges mondani. Nem kell engedni magunkat megtalálni. Úgyis megtalál. Megtalál minket. Akit ő keres, azt hódbiztos, hogy megtalálja. Ellenállhatatlan szeretettel, kegyelemmel, irgalommal, kisöpöri utánunk minden kis zeged zugot, még meg nem talál minket. Mi nekünk nem kell ezt akarni. Nem kell elősegíteni, hogy megtaláljuk. Ő nem akkor fog megtalálni, amikor elkezdünk kiabálni, hogy találj már meg Jézus. Találj már meg Jézus. Itt vagyok a sarokba. Nem kell. Megtalál ő anélkül is bennünket. Egyébként nem is kiabálunk. Nem is tudunk még kiabálni se. Nem is akarunk. De ő megtalál minket. Magához ölel. És el nem ereszt soha. És elmondhatjuk akkor viszont már boldogan, hogy megtaláltattam. Megtaláltattam, és a helyemen vagyok. Az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te keresel minket, és meg is találsz. Lehetetlenség, hogy akit te keresel, azt ne találd meg. Köszönjük néked, hogy te nem úgy vagy, hogy keresgélsz egy tűt a szénakazalba, hanem, de hiába, hanem keresgéled a tűt a szénakazalba, de meg is találod. Neked nem lehetetlen ez. És az életünk, akik már meglettünk, akik a tieid vagyunk, mi el tudjuk mondani, hogy de nagy csoda ez, Urunk. És de hálás a szívünk ezért, hogy meglehettünk, hogy megkerültünk a számodra. Köszönjük néked, hogy nem egy olyan világba kell élnünk, amelyikben te nem vagy jelen. Amelyik egy mechanisztikus világ, amelyikben okozattal függ össze, és nincs semmi szabadság, csak egy determinizmus van. Egy csavar vagyunk egy nagy gépezetben, ami hát vagy ott van, vagy nincs ott, nem sokat nyom alatban. Köszönjük néked, hogy nem egy ilyen világba élünk. Nem egy ilyen világba kell élnünk, hanem a tiéd lehetünk. Légy áldott érte, hogy te vagy az, aki bennünket magadhoz ölelsz a te kegyelmeddel, a te irgalmaddal, miután annyi mindent tettél értünk. Köszönjük, hogy egyáltalán gyermekké lettél ott annak idején Betlehembe. Köszönjük, hogy végigjárt az utadat, és a keresztre mentél értünk. Köszönjük néked, hogy aztán kijöttél a sírból, és élsz, és ott vagy a dicsőséges helyeden, de ott se nyugszol, hanem onnan is te keresgélsz minket az íge által, az evangélium által, hogy megtalálj minket, és magadhoz vonjad a szívünket, és tieddé tegyed az életünket. Légy áldott, hogy keresel, és hogy megtalálsz. És áldunk azért, hogy akit megtalálsz, azt megmented, annak üdvösséget adsz, annak örök életet adsz. Az ott lehet a te országodban, ott lehet majd veled örökké, a helyén. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj a szívünkbe, munkálkodj az életünkbe, hogy eddig is, ezután is, és csak azt kérjük, hogy ne nyugodj, keresd minket, keresd az elveszetteket továbbra is, áldott Jézusunk. És köszönjük, hogy nem hiába kérünk téged erre. Áldunk azért, mert az egész évben velünk voltál. Köszönjük néked, hogy a kicsik között, a nagyok között te jártál, keltél itt a gyülekezetünkben. Te keresgélted gyermekszíveket, keresgélted a fiatalokat, az idősebbeket, egészségeseket, betegeket. Köszönjük néked, ha megtaláltál már minket. És kérünk, járj közöttünk a továbbiakba is, és keresd még azokat, akiket akarsz, akiket meg akarsz találni. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk reád a jövő esztendőt is. Te légy a középen, te áld meg, te szenteld meg gyülekezetünket, közösségünket. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetések rendjén azt kell hirdetnem, hogy jövő héten, ugye, jól emlékszem, kedden szilveszter, este 16 órakor lesz istentiszteletünk, és szerdán pedig új év első napján, ugyancsak délután 16 órakor lesz istentisztelet. A héten egyéb gyülekezeti alkalom nem lesz. Szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra mindenkit. Akivel nem találkoznánk, annak áldott új esztendőt kívánunk most. Aki itt lesz, azzal úgyis kezet fogunk mégis, személyesebben is el tudom ezt mondani. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.